Itt van az ősz, itt van újra, lehetne ez is a jeligéje a mai műsorunknak bizonyos tekintettel. És hogy miért utaltam arra, hogy lehetne ez a jeligéje a mai adásunknak? Hát szeptembertől lehet, hogy még az időjárás nem minden egyes nap vagy héten vesz tudomást arról, hogy a naptári ősz már beköszöntött. Ettől függetlenül ilyenkor már azért kicsi-kicsi szeletek formájában előtérbe kerül a vörösbor is. És hát pont ez adta a szikrát, vagy az ötletet nekünk is a mai alkalomhoz, hogy kezdjünk el kicsit mélyebbre ásni a vörös bolok világába, hiszen a nyári időszakban javarészt a rozé, gyöngyözők, pezsgők, fehérborokra fektettük a hangsúlyt. A mai alkalommal a bormárkában itt van velünk Mészáros Péter, borászmérnök, illetve a Szekszárdi Mészáros Borház ügyvezetője. Péter még egészen fiatalon, édesapja mellett, Mészáros pár mellett lehetőséget kapott arra, hogy minden ízbe belekóstolhasson abba, ami szőlő, és ami bor, és ami borászat. Így hát majd mindjárt hamarosan faggatjuk arról is, hogy ez mennyire volt predesztinálva, mennyire volt választható műfaj az életében, hogy tovább viszi a munkát. 2014-ben, maradunk most még Péternél és nem az édesapjánál, az év fiatal borászának választották meg. Mészáros Péter szerint, és most idézek, a szekszárdi vörösborok népszerűségének egyik titka, hogy innen stabilan jó ivású, gyümölcsös borokra számíthatnak a fogyasztók, és ezt széles választékban a mindennapok bora kategóriától a bármely más termőhelyről származókkal versenyezni tudó csúcsborokig tudják nyújtani. Szeretettel köszöntünk Péter itt a Bormárkában.
Én is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást.
Ez az idézet most tőled szinte a szívünkhöz is szólt itt a Bormárkában, hiszen a nem mindennapi, mindennapi tekintetében lényegében ez az egyik fő csapásirány, amely mentén mi magunk is mozgunk. Ha már ezt a felvezetőben utaltam rá, hogy meg is fogunk kérdezni, akkor gyorsan tisztázzuk ezt a dolgot. Mennyire volt neked ez már megírva a nagykönyvben odafönn, hogy édesapád nyomdokaiba fogsz lépni?
Hát azt nem tudom, hogy mennyire volt megírva odafönt, de igazából nem voltam kényszerítve, vagy nem voltam erre, nem volt olyan hatás, hogy én borász legyek. Igazából a édesapám is a munkája mellett gazdálkodott, úgy volt szőlőbirtoka és borászata, aztán a rendszerváltás után pedig akkor teljesen ugye egész munkába kezdett ezzel foglalkozni, és hát én is segítettem neki, együtt készítettünk borokat, érdekelt a téma, tehát nagyon érdekelt, több barátom is, ugye Szekszárdon ezzel foglalkozik, és bele nőttem ebbe az egész folyamatba, és utána később pedig magamtól léptem be a családi vállalkozásba.
Tehát akkor volt egy ilyen autodidakta indítatás is részedről, igen, mind a mellett, amit felszívtál egyfajta szivacsként magadba a szakmával kapcsolatban, de talán pont ez voltak amolyan kedvcsináló is, behúzott, beszippantott ebbe az egész világba.
Igen, igen, a családi vállalkozásban dolgoztam, ott akartam, hogy jó legyen, a jó borokat készítsünk, jó csomagolásunk legyen, és amivel először egy fiatal foglalkozik egy kicsit így a marketinggel, aztán később ugye magával a borkészítéssel is, versenyszellem azért van bennem, és akartam, hogy jó boraink legyenek, édesapám pedig nagyon jó kijövünk, és támogatott ebbe az egész folyamatba.
Akkor mégiscsak visszautalva a kérdésemre, hogy a nagykönyvben mi volt megírva, vagy mi nem szerencsés csillagálás. Igen. Körvonalazódott. Most Zolira nézek legalábbis azért, hogy hadd ne én rántsam le a leplet a mai műsorunk témájáról, meghagynám neked ezt a feladatot.
Jó, hát ahogy mondtad, az ősz közelettével a borfogyasztási szokások is változnak, és egyre inkább ráfordulnak a fogyasztók a testesebb, tartalmasabb borok fogyasztására. Ezek között a vörös borok újra előtérbe kerülnek, és ahogy a műsorban eddig inkább a fehér borokkal foglalkoztunk, most elkezdünk foglalkozni a vörös borokkal jobban. Van egy érdekes változás is az elmúlt egy-két évben erősödött föl, de meglepetésszerű erővel és dinamizmussal egy olyan fogyasztói szokásmódosulás változás, amiben azt tapasztaljuk nemzetközi szinten is, hogy kicsit elfordulnak a vörösbortól, és nagyon hirtelen nő az érdeklődés a fehérborok iránt, a pezsgő, a szénsavasborok iránt, és ezt itt Magyarországon, a magyar borpiacon is lehet érzékelni. A rozé, amelyik eddig végig egy sikertörténet volt, picit megtorpant, talán csökkenés még nincs, de megtorponás mindenképpen a rozéfogyasztásban. És azt gondolom, hogy akkor, amikor Pétert hívtuk ide ebbe a műsorba, akkor ez a téma is a fejünkben volt, hogy erről beszélgessünk vele. Az ő pincészetük egyébként olyan, amelyik egy széles portfólióval rendelkezik. Az ő vörös borai között a nagyon könnyedebb, gyümölcsösebb, a mai ízlés szerintem jobban eladható borok is ott megtalálhatók, és hát a csúcsborok, a nagy, nehéz, vastag, testes, nagyon gazdag, hordóban is érlelt vörös borok is ott vannak náluk, meg fehér borok, meg rozé borok. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, és őszinte a kíváncsiságom, most a riport előtt nem is beszéltünk erről, hogy ő hogy éli meg, ő hogy látja, mit gondol erről a változásról, amit így ránk rontott, tényleg a szakmára rárontott ez a változás, olyan erős, olyan hirtelen, és hogyan gondolkodnak róla ők meg a borvidéken, és meg a magyar borászok, és hogy milyen válaszlépést lehet tenni. És amikor ugye a vörösborokról kezdtünk el beszélni, akkor az a mi belső műsor szerkesztési politikánk, hogy akkor ma próbáljunk a gyümölcsösebb, fiatalosabb, könnyedebb vörösborokról beszélni, és akkor így ez a két téma most össze is találkozik.
Kéz a kézben jár együtt, és a beszélgetős részt is nagyjából e két dimenzió mentén építettük fel mi magunk is. Rácsatlakozza mindarra, amit Zoli az imént elmondott. Péter, ugorjunk egy fejest ebbe az egész jelenségbe, ami beszivárgott Magyarországra is, és hát Szekszárd, mint egy alma mátere a vörösboroknak, azt hiszem nem túlzok, hogyha így fogalmazok. Mennyiben érzitek meg ti helyileg ezt a fajta, hát nem tudom, hogy trendváltozás, most én kicsit elfogult vagyok, mint a vörösborok megszállott kedvelője, én magam nem tartozom ebbe a mainstream vonalba, de kérdés az, hogy ti mit láttok, mit mutatnak, akár a számok szintjén, vagy ha a borvidékre összpontosítunk rá, hogy Szekszárdon más borászokkal is beszélgetve érzitek, tapasztaltok ti is hasonló piaci változást?
Igen, részben lehet érezni, szerencsére nem annyira nagyon. Tehát azért Szekszárd egy vörösboros borvidék, azért Szekszárdon keresik a vörösborokat. Ettől függetlenül Szekszárd nem csak egy vörösboros borvidék, mert Szekszárdon mindig is volt fehér szőlő is. Az Zoli említette rozé bor, ugyanaz az egy fontos dolog, és egyre többen kezdenek szénsavas borokat készíteni, tehát gyöngyöző bort, pezsgőt, tradicionális pezsgőket, ezáltal is nyitunk a piac felé, de minden esetre van egy ilyen tendencia, megfigyelhető, hogy inkább most már könnyedebb borokat keresik az emberek. Valószínűleg ez egy ilyen divat irányzat is, mert édesapám is 1970-es években fehér szőlőt telepített, mert akkor azt keresték, és 80-as években kezdett el igazából kék szőlővel foglalkozni. Persze nagyapám, ő megmaradt a vörösból, ő mindig kadarka szőlői voltak, és abból készítette a borokat. Tehát van egy ilyen divat hullám is, illetve mert talán az életmód is egy kicsit változik, könnyedebb ételeket esznek az emberek, nem a nehéz húsokat, nehéz ételeket vacsoráznak, hanem könnyedebbeket, és ezekhez jobban passzolnak talán a könnyedebb vörösborok vagy a fehér borok.
Ez még mindig egy góc pontja a műsorunknak, amikor a gasztróvonal akarva akaratlanul felfelüti a fejét, de itt most még annyi kérdést engedj meg nekem, hogy oké, aláírom, hogy ez az irány egyre nagyobb hangsúlyt kap. De ha maradunk itt az ételeknél, akkor azért vannak olyan ételfajták vagy típusok, amelyekhez pont az, ami most a másik keze a mai műsorunknak, a könnyedebb vörösborok nagyon jól tudnak társulni. Tehát nem feltétlenül érzem törvényszerűnek azt, hogy azért, mert hogy kicsit az étel szokás, fogyasztások, szokások változnak, az feltétlenül így háttérbe tolná egy az egybe a vörösbort, mint kategóriát.
Igen, mert a vörösbor kategóriájában talán az ilyen nehéz, testes vörösborok azok, amik talán csökkennek. Azért a könnyedebb vörösboroknál ez nem érezhető a csökkenés. Szerintem az nagyjából az ugyanazon a szinten van.
Ez azért is fontos volt, mert pontosítottunk már rögtön itt a legelején, hogy míg a könnyedebb vörösborok esetében nem tapasztalni ezt a, mondjuk úgy, helyzetet, csak a testesebbekre érvényes.
Akkor szerintem most jó lenne arról beszélgetni a hallgatóink érdekében, hogy akkor mely vörösborokat és miért gondolunk gyümölcsösebbnek, könnyedebbnek, ilyen szempontból eladhatóbbnak, divatosabbnak. Tehát melyek a divatosabb vörösborok? Én is ugye borászkolaga vagyok veled, Péter, nekem is vannak a beidegződött válaszaim erre, mert a fajta nagyon sok esetben predesztinálja a bort. Gondoljunk csak egy kékoportó fajta, fajtára, vagy egy kadarkára, még egy Pinot Noir is egy fiatalon elkészített, könnyedebb stílusban elkészített Pinot Noir is olyan fajta, amelyik nyilván könnyedebb gyümölcs, több a gyümölcsös aromája, mint egy nagy Cabernet-nek, vagy egy nagy érlelt Merlónak, vagy a nagy küvéboroknak. Fajta kérdés, mit gondolsz erről, vagy a technológiának is jelentős szerepe van, valószínűleg van. Te hogy gondolkodsz erről? Te amikor borászkodsz oda, készítek a tiporfolytokban, egyébként mind a két típusú vörösbor szépen reprezentált. Te hogyan közelíted meg ezt a kérdést, és mit tanácsolsz egyébként a kollégáknak az országban?
Hát mindenképp a fajta egy erősen befolyásoló tényező, mert egy kadarkából nagyon nehéz, nagyon testes, taninos bort készíteni, de a készítés módja is ugye az is nagyon sokat számít, ugye időbe kell szüretelni, tehát nem kell nagyon kint hagyni a szőlőt, és utána pedig a feldolgozásnál is ugye kevesebb maceráció, tehát kevesebb héjanáztatás az, ami kicsit könnyedebbé, taninokban talán egy picit szegényebbé teszi a bort. Utána az érlelésnél is oda kell figyelni arra, hogy ne új hordót használjunk, egy olyan fás illat, íz, az is elnehezíti a vörösborokat. Tehát ott is inkább óvatosan, akár lehet még akár acéltartályban is egy évig érlelni, és akkor megmarad a gyümölcsösség, vagy enyhén, egy nagyobb hordókba egy évig finoman érlelni, akkor is megmarad a frissesség, a gyümölcsösség, ami ugye a Magyarországon talán így a szóhasználatban a könnyűséggel is megegyezik.
Igen, tehát nem feltétlenül könnyebb, mert nem az alkoholtartalom az alacsonyabb, igen, és nem ízekben szegényebb borról beszélünk, hanem most én is ebben ragadnám meg, hogy a tannin tartom, ugye a vörösbornak a tanninossága, a húzósága, a fanyarsága, ami a karaktert adja, ezek a most divatosabb, úgynevezett könnyedebb, fiatalosabb vörösborok tanninban szerényebbek, tehát nem húzza össze a szájunkat annyira ilyen szempontból szelídebbek, mindenképpen többen a szőlőből származó gyümölcsös íz, ami mindenféle egyéb gyümölcsökhöz, fekete színű húsú gyümölcsökhöz is hasonlít, és emellett egyébként nagyon gazdagok és frissek, és egyébként lehet az alkoholtartamuk is akár még magasabb.
Igen, és a külföldi trendek is inkább azt bizonyítják, hogy külföldön is nem azt jelenti a könnyűség, hogy egy ilyen nagyon világos színű, vékony borról, vörösborról van szó, hanem inkább arról, hogy jól iható, kerek, bársonyos legyen a bor, attól lehet testes, de mégis jól iható legyen. Szerintem ez jelenti a könnyű vörösbor.
Mi az, ami még társul, vagy megfeleltethető ennek a könnyedebb kategóriának?
Hogy a vásárlókat segíteni
pontosan,
akarnak,
tehát
hogyan keressenek a
hogy helyezzük akkor így keretes rendszerben.
Évjáratot, a fiatalságot is érdemes nézni, tehát nem sok évig érlelt vörösborokról van szó, meg hát mégis a fajták.
Vegyük előbb ezeket sorra, és aztán majd még megyünk az évjáratok irányába is.
Mindenképp ugye mondjuk egy kék oportó, egy kék frankósból is lehet akár egy könnyedebb bort készíteni, de a kadarka az mondjuk az adott, és emellett szerintem egy jó merlóból is lehet készíteni egy szép kerek bort. Nem, tehát ott azért van beltartalom, de mégis egy kerek, jól iható bort lehet belőle készíteni. De még akár megkockáztatom, hogy lehet, hogy még egy cabernetből is lehet készíteni egy jól iható, szép kerek bort.
Tehát a technológia, meg a borász keze lehet, hogy mégiscsak az a nagyobb kérdés, vagy az a nagyobb, erősebb eszköz, hogy ezt a technológiai célt, ezt a piaci célt eléri a borász.
Most akár, hogyha ezeknél a fajtáknál maradunk, Péter, Zoli, akkor jelenleg ti akár a borház életében, vagy Szekszárdon, miben látjátok, melyik fajtában, ha lehet egyáltalán így azonosítani a fejlődési potenciált, lehetőséget? És most így visszakanyarodok egy gondolat erejéig az legelső kérdéshez, amikor erről a trendfordulóról beszéltünk.
Van egy olyan fajták, mint Malbec, ami egy különleges itt Magyarországon, ez egy francia fajta, igazából Argentínába találta meg az otthonát, és mi jártunk Argentínába, ott megnéztük a szőlőket, kóstoltunk borokat, és ott nagyon megtetszett a fajta, és akkor gondolkodtunk, hogy mi is szeretnénk valamennyit ültetni, legalább csak úgy magunknak, hogy legyen valamennyi, és hát felvettük a kapcsolatot az oltványos kollégával, és mondtuk neki, hogy szeretnénk Malbecet, kicsit csodálkozott. Mondta, hogy lehet, hogy Franciaországból tud szerezni, és akkor pár hét múlva felhívott, hogy tud szerezni, de 2500 tőke a minimum. Azért az már nem egy kis érlet, az már fél hektárnak a, a mennyiség, és akkor ezt megrendeltük, eltelepítettük, egy Merlot akartunk oda telepíteni, de helyett akkor Malbec-et telepítettük, és akkor nem volt még ugye a szexuális borvidéken bejegyzett fajta a Malbec, tehát csak egy ilyen kísérleti szőlőfajtaként tudtuk telepíteni, nem is hoztattuk úgy forgalomba, hogy Malbec, de aztán megmutattuk a többi szexuális borásznak is a kézborokat, többi évjáratból tudtunk már borokat mutatni, és mindenkinek nagyon tetszett, és hát ugye a szexuálnak az az előnye, hogy egy kis viszonylag kis borvidék. A kollégákkal eldöntöttük, hogy akkor legyen a termékleírásunkban a Malbec is, szerepeljen OM kategóriába, és akkor ezt megszavaztuk, végigvittük a folyamatot, és most már több szexárdi borászatnak is van Malbec szőlője, és hát ebből egy nagyon kellemes bort lehet készíteni. Megvan a teste, de mégis nagyon bársonyos. Teljes érettségben 21 mustoknál nem megy igazán följebb, tehát ez azt jelenti, hogy ilyen 13-14-es alkoholtartalom, ami mondjuk egy Merlónál ebben az esetben akár 15-16-os alkoholtartalom is lehet, hogyha eléri azt az érettséget, és egy viszonylag rövidebb érlelés, egy fél éves vagy egy éves érlelés után egy nagyon szép kerek bort lehet belőle készíteni.
Sok gyümölcs aromája van, ugye?
Nagyon gyümölcsös.
A szakirodalom azt is írja róla, hogy ugye elég erős tannin gyűjtő, de ezek szerint finom tannint, hogyha cserzenyagot
gyűjt, mély színű. Ez a szexuálon nem annyira gyűjti a tannint.
Lehet, hogy a termőhely is számít nyilván.
Igen, a termőhely is
számít. Mély színt ad, jó színanyagokat termel. És örülök, hogy ezt mondod, mert ez is egy út lehet, hogy egy olyan borminőséget produkálnak a magyar vörösborkészítők, ami azt az új igényét, a fogyasztó új igényeit könnyebben kielégíteni, és ebben új fajtákat is érdemes keresni. Nagyon örömteli.
Szinte láttam a csillogást a szemeidben, ahogy a Malbecről beszéltél. Tudom, hogy ez általában vagy az esetek többségében nem szokott lenni egy egyszerű kérdés, de most ide kívánkozik, így nem úszod meg. Mondhatjuk mindaz alapján, amit elmondtál róla, hogy neked személy szerint akár a Malbec szívügy?
Igen, lehet. Igen, abszolút. Hogyha azt nézzük, akkor meghonosítottuk szexárdon a Malbecet, és erre büszkék vagyunk, és mindenkinek tetszik, a fogyasztóknak is, a borászoknak is, a szőlészeknek is, egy nagyon jó választás volt.
Nem csak, hogy egyfajta irányváltást élünk meg most így 2023-ban, tetszik vagy sem alapon, tehát lehet pró vagy kontra érveket felsorakoztatni egyik vagy másik mellett, de hogy milyen lehetőségek vannak ebben, hiszen a változások, vagy szeretjük őket, vagy nem, az egy dolog. De hogy felismerjük ezekben a potenciált, a lehetőséget, és ezt még ki is tudjuk aknázni, na ez az, ami egy igazán izgalmas kérdéskör lehet, és még erről ezért is mondtam, a műsorunk második részében is tudunk beszélni, de most lezárva az első részt, elérkeztünk a borcseppekhez. Neked pusztán annyi a teendőd, és a pusztán az erősen idézőjelek között értendő, nem memória teszt ennek a rovatnak a lényege, nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy na emlékszel-e még Péter, hogy ezt mikor, hol mondtad, hanem sokkal inkább az az izgalmasabb ebben a nevezzük játéknak, hogy az elhangzott gondolat legyen az egy-két évvel ezelőtti, vagy akár több évvel ezelőtti, annak függvényében, ha már itt az imént pont a változásokra futtattuk ki a beszélgetést, hogy látod, egyet értesz azzal, amit korábban mondtál, vagy ha nem, az sem gond, akkor majd kifejtheted, hogy hogyan látod ahhoz képest, amit X idővel ezelőtt említettél. Jöjjön az első, ez egy frissebb, idén januárban nyilatkoztad mindezt. Ha a nyugati borfogyasztást vesszük alapul, bőven lenne még hova fejlődnie a magyar borpiacnak. Ehhez viszont mindenképpen szükség lenne a borfogyasztást népszerűsítő, koncentráltabb bormarketingre. Egy izgalmas dimenzió, amit még ma nem ejtettünk szót róla a beszélgetésünkben. Hogy látod?
Abszolút így gondolom, most is így gondolom.
Tehát ezek szerint a bor, pontosabban a magyar bor, most függetlenül, hogy fehér, rozé, vörös vagy fajtákon belül gondolkodunk, nincs kellően a színpadra állítva.
Abszolút egyetértek vele, és szükség lenne a marketingre. Tudom, nagyon nehéz. Nagyon nehéz megragadni azt, hogy mivel lehetne az embereket ösztönözni a borfogyasztásra.
És szerinted mivel?
Nem vagyok szakember, tehát ez egy nagyon nehéz dolog. Szerintem mindenképp pontos lenne, hogy nem mondjuk olyan sokszor azt, hogy gond van. Tehát ha mindig azt súlykoljuk, hogy gond van a borfogyasztása, nem menő a bor, most nem, akkor az emberek is egy kicsit úgy állnak hozzá. Ugye az előző évtizedekben a bornak szerintem egy nagyon jó neve volt Magyarországon, és mindenhol az jött, hogy a magyar bor az jó, az finom, mindenki szereti a bort, trendi fogyasztani a bort, és most egy picit ez így visszalépett, és nem szabadna mindig ezt mondani, hanem most is azt kellene, hogy igen, trendi a magyar bor, nagyon sok szép borvidékünk van, látogassák meg a borvidékeket, kóstolják meg a borokat, és szerintem ez jó lehetne, de ez persze nem csak ez csak egy szelete lenne az egész tortának.
Igen, mert közben meg azt látni, tapasztalni, most elég, hogyha akár interneten, vagy akár bekapcsoljuk a tévékészüléket, hogy egy fajta verseny van az egyéb más alkohol alapú italokkal. Tehát a reklámok dömpingje
nagyon,
szakad
nagyon
ránk.
Sok alternatív ital van a fogyasztók számára kínált módon, és ezért kéne ez a közösségi bormarketing, hogy ezt valamiképpen kompenzáljuk, és segítsük a hazai borfogyasztás csökkenésének megállításában a termelőket. Úgyhogy ez nagyon fontos. Amit a Péter mondott egyébként, az is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan kisugárzása a szakmának, hogy ez egy pozitív kép legyen, és egy jó életérzés, meg divatos a fiatalokat is megszólítani képes legyen. Hát ezen kell dolgozni a szakembereknek.
És akkor jöjjön a második borcsepp.
Na, a második idézet, ez nagyon, nagyon evidens nekem. Törekedni kell a kiváló minőségre. Jó borokat kell készíteni, olyanokat, amiket jó inni. Az a legjobb bor, amiből kérnek még egy pohárra.
Úgy tudom, hogy ez neked egyfajta hitvallásod is, főleg az utolsó része a borcseppnek.
Igen, ezt édesapámtól tanultam. Tehát ez neki is a saját hitvallása, de nem ez a lényeg, mert a bor egy ital, és az a jó, hogyha jól esik, mint egy étel, ahhoz passzoló bor mondjuk, az nagyon fontos, hogy tényleg jól essen az embereknek, és ne csak azért ígyuk, mert akarunk érezni tőle valamit, hanem tényleg jól essen, akár egy napsütésbe egy friss rozé, vagy egy étterembe egy vörösbor, szerintem ez a legfontosabb.
Szerezzen örömöt.
Igen. Szerezzen örömöt.
Igen, együtt értek én.
Ezt rövidre zártuk, de tartalommal annál inkább úgy érzem, hogy megtöltöttük, és ha már tartalom, már olyannyiszor utaltunk rá, hogy erre meg amarra visszatérünk, ezt be is fogják hajtani rajtunk a hallgatók, nézők, de mi eleget is teszünk ennek a kérésnek. Az adásunk második részében egy kis szünet is folytatjuk.